Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. A következő majdnem fél órában lesz szó megtakarításról, fenntarthatóságról és robotikáról is. Azonnal kezdünk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az európai fogyasztók nagy része magabiztos a pénzügyi helyzetét illetően, ugyanakkor a megtakarítási képességükben és a havi kiadások nyomon követésével kapcsolatban már kevésbé bizakodóak. Az Intrum által végzett legfrissebb európai fogyasztói fizetési felmérés szerint a megkérdezettek csupán 21%-a állította határozottan, hogy minden hónapban képes félretenni vészhelyzet esetére, vagy hosszú távú megtakarítási célokra. A követeléskezelési szolgáltató értékesítési igazgatója azt mondta, a Z generáció kevésbé biztos a havi kiadásai nyomon követésében és a számlák kifizetésében, szemben a baby boomer generációval. Üveges Juditot Lakatos László kérdezte.
A legfrissebb európai fogyasztói fizetési felmérésből mi derült ki, mennyire bizakodóak az európaiak és ezen belül a magyarok az anyagi helyzetükkel?
Az Intrum által végzett európai fogyasztói fizetési felmérés legújabb eredményei alapján az európai fogyasztók pénzügyi biztonságáról és megtakarítási képességéről készült egy átfogó jelentés, mely alapján az európaiak többsége magabiztos abban, hogy képes minden hónapban kifizetni a számláit.
Ez a kérdéssor Magyarországon mennyiben váltott ki más irányú válaszokat?
Nagyjából egyenlően oszlanak el a arányokat tekintve, de azt kijelenthető, hogy a európai összesítésben azért magabiztosabbak a fogyasztók. Magyarországon ez a szám azért alacsonyabb, így a bevételeket illetően, hogy mennyire lesz kifejezetten biztos abban egy hónapban egy fogyasztó, hogy a számláit továbbra is magabiztosan tudja majd kifizetni. Összességében, mint egy egyötödük nyilatkozott úgy, hogy minden hónapban félre tud tenni vészhelyzetekre, vagy hosszú távú megtakarításokra.
És hányan vannak azok, akik egyáltalán nem tudnak megtakarítani?
Hát nyilván az egyötödük azt mondja, hogy magabiztosan tud, és a további egyötödük az azt mondja, hogy ebben már érez problémát, és a felmérés arra is rávilágít, hogy az európaiak átlagosan nem feltétlenül tudnak megfelelni az 50-30-20-as szabálynak, ami azt jelenti, hogy a bevételüknek 50%-át fix, a havi fix kiadásaikra fordítsák, 30%-at úgynevezetten a vágyaik kielégítésére, és 20%-ot pedig megtakarításra.
Tehát arra külön nem kérdeztek rá, hogy hány százalék az, aki egyáltalán nem tud, vagy úgy érzi, hogy nem csak, hogy félretenni nem tud, de már a hó végén akár nehezebben költ bármire is.
Ebben a felmérésben kifejezetten ezeknek az aránya jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre. Azt látjuk, hogy mennyire magabiztosak most jelen pillanatban a pénzügyi tudatosságukat, illetve mennyire látják azt, hogy képesek lesznek a számláikat kifizetni, illetve hogy mennyire érzik azt, hogy hosszú távú megtakarításokra vagy vészhelyzetekre félre tudnak tenni. Egyébként az érdekes, hogy 34% esetében az a fajta magabiztosság, hogy ő teljes mértékig meg van győződve arról, hogy bármi is történik, ő a hónap végén ki fogja tudni fizetni az összes számláját, és ne adj Isten, még félre is fog tenni. Ez sajnos nincsen meg, ez látszik a riportból.
Mi a helyzet a különböző generációkkal? Az idősebbek a magabiztosabbak, vagy a fiatalok?
Igen, generáció szempontból is érdekes megfigyelni a mostani jelentést, mert a Z generáció kevésbé biztos a pénzügyeiben, ők ugye a 2000 után születettek, különösen a havi költségeik nyomon követésében és a számlák kifizetésében, és hozzájuk képest pedig a baby boomerek, ugye az idősebb korosztály, 77%-a véli úgy, hogy képes minden havi számláját kifizetni. Míg ez a szám a Z generáció esetében 70% csupán.
Ugye ebben kérdeztem külön Magyarországról, és azt mondta, hogy nagyjából együtt mozognak az európai számok, akkor ezek szerint nincs semmilyen eltérés a kelet-európai vagy dél-kelet-európai és észak-nyugat-európa között?
Magyarország tekintetében a fogyasztók ugye a közvetlenül súlyosabb mértékben érzik az infláció hatásait, ez természetesen látszik. Magyar viszonylatban kevesebben számoltak be arról, hogy kevesebbet tudnak költeni létfontosságú kiadásokra, mint például a szórakozás vagy az előfizetések. Ennek oka lehet az is, hogy a lakosság jelentős részének nincsenek olyan felesleges kiadásai, amiből lefaraghatna.
Pedig az egy izgalmas dolog, hogyha esetleg romlik a helyzet valami miatt, akkor hogyan tudják kordában tartani a költségeiket? Miből engedünk egyébként szívesebben, vagy mi az, amit leghamarabb elengedünk, hogyha gond van?
Hát erre a kérdésre, hogy hogyan próbálunk spórolni, a legtöbben azt mondták, hogy az interneten figyelik, hol és mikor tudnak akciós termékeket vásárolni, illetve olcsóbb üzletekben vásárolnak, vagy saját márkás termékeket preferálnak inkább. Látszik sajnos, hogy a minőségben abszolút az alacsonyabb kategóriás olcsóbb termékeket igyekszünk leváltani, és ezeket keressük pénztársa barát módon kielégítve a fogyasztásunkat.
És hogyha hirtelen le kell mondani valamiről, miről mondanak le szívesebben? Akár a honfitársaink, akár ugye Európában átlagosan.
Abszolút az látszik a felmérésből, hogy az online előfizetések és a streaming szolgáltatások vannak előtérben, illetve olyan plusz szolgáltatások, mint az edzőterem igénybevétele, vagy akár, és egy érdekes, mert ez is szerepel a felmérésben, hogy akár az egészségünkre fordított vitaminok, vagy tényleg a testmozgás és az edzőterem az, ami háttérbe került. Tehát abszolút olyan dolgokon igyekszünk faragni, amelyik nem fix havi kiadásokra vonatkozó költségek, hanem ehhez társuló plusz kiadások havi szinten.
Összességében a jövőt mennyire látják Európában, illetve Magyarországon optimistán vagy pessimistán a megkérdezettek?
Nyilván az egyik fő kockázat tényező Magyarország nemzetközi megítélése, ugye, ami a közelmúltban eléggé leromlott, és ez már érezhetően gazdasági problémákat is okoz. Ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy az uniós források mikor és hogyan tudnak érkezni, és ezeknek a folyosítása ugye hatalmas lépés lenne az infláció kérdésében, hogy a gazdasági növekedés újra tudjon indulni. Nyilvánvalóan a pessimizmus az azt mondhatom, hogy teljes mértékig még nem múlt el. Egyfajta stagflációban vagyunk, hiszen a reáljövedelmek és a bérek nem nőnek olyan mértékben, mint ahogy az infláció növekedett a tavalyi évben, úgyhogy ez még nem feltétlenül a kilábalás időszaka.
De hogy látják a jövőjüket az emberek?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokan kivárnak még, az látható, hogy sokkal kevesebbet költünk, sokkal jobban odafigyelünk arra, hogy mit vásárolunk, sokkal kevésbé költünk extra kiadásokra, mint például utazás vagy szórakozás. Inkább keressük az olcsóbb és megfizethetőbb termékeket, mert mindannyian tartunk attól, hogyha jön egy újabb hullám és egy jelentős árnövekedés, vagy egy jelentősebb infláció, akkor legyen mihez nyúlni. Mindenki sokkal óvatosabban költekezik, és mindenki sokkal jobban odafigyel a pénzügyeire.
Tehát akkor a jövőre nézve leginkább pesszimisták vagyunk.
Én azt gondolom, hogy még nem fordultunk át az optimista oldalra, de remélhetőleg ennek is hamarosan el fog tudni jönni az ideje.
Az Intrum értékesítési igazgatójával, Üveges Judittal Lakatos László beszélgetett.
Gombamódra szaporodó raktárak, logisztikai parkok, gyártóbázisok. De vajon milyen szállítási útvonalak vezetnek el hozzájuk? Logisztika hete a Trend FM-en március 18-a és 24-e között.
Egyre fontosabb szempontnak tartják a megrendelők a szolgáltatás minőségét és a fenntarthatósági tényezőket a szállítmányozásban. Ezt mondta a Rabenhangeri közúti szállítmányozási üzletág vezetője. Idén a szállítmányozási iparágat Európa szerte több kedvezőtlen hatás is éri, ilyen például az útdíj emelés, az üzemanyagárak emelkedése, valamint a külső költségdíj bevezetése. A Trend FM által megkérdezett iparági szakértő úgy fogalmazott, hogy a gazdasági hatások miatt a szolgáltatók által kínált árak és a standard kínálat terén csekély különbségek vannak csak, amely kiélezi a versenyt a szektorban. Vince Adriánt Maurer Kristóf arról is kérdezte, hogy milyen megoldásokkal lehet kitűnni a mezőnyből.
Lassan március végén hogyan látja, hogyan indult az idei év a szállítmányozási szektornak?
Az idei év az úgy indult el, hogy némi korrekciót az alvállalkozói körnek ki kellett számolni és be kellett építeni a költségbe, és ugyanitt pedig a vevői oldalt is értesítettük arról, hogy milyennek a hatása. Azért azt hozzá kell tenni, hogy habár az útinak a korrekciója vagy emelése azért sok esetben kétszámjegyű, mondjuk azt, hogy költségnövekményt tud okozni. Azért azon szolgáltatók esetében, akik amúgy úgy működnek, ahogy mi, könnyen lehet, hogy csak egy számjegyű emelést vonz magával. Ennek az oka az, hogy a gyűjtőszállítmányozásban az egy raklapra eső költség az sokkal inkább hatékonyabb környezetben történik, mint hogyha egy direkt disztribúcióról lenne szó. Azt gondolom, hogy az UDI-nak a költségének változtatása első körben nem feltétlenül a szállítmányozóval dolgozó ügyfelek esetében okoz kiemelt magas költséget, hanem ott, ahol mondjuk egy-egy eszközt használnak, és nem feltétlenül jó annak a kihasználtsága. Azt látjuk, hogy egyébként az árak és a standard kínálat esetében nem sok, mondjuk az, hogy eltérés van az egyes szolgáltatóknak szolgáltatás profiljában. Nagyon erős a verseny, ezt érezzük, és hát ahogy ugye gyakorlatilag nem nő a torta, hiszen egy ilyen környezetben vagyunk. Ez ugye élénkíti egyik oldala a versenyt, ami ugye jót tesz annak, hogy milyen költségstruktúrával tudnak a tiszteltvevők dolgozni, viszont nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy hogyan tudunk mi kiemelkedni a többi szolgáltatóból, és mik azok a unique selling pointok, mik azok az előnyök, amiket azok a vevők élveznek, akik velünk dolgoznak.
Pont erre akartam kérdezni kicsit, hogy egy ilyen gazdaságilag megtépázott pár év után, szintén még mindig egy olyan szituációban, ami azért nem kihívásmentes, jelenleg mi alapján választanak a vállalatok mondjuk egy szállítványozót, tehát mivel lehet úgymond felkelteni az érdeklődést, hogy ezt a vállalatot, ezt a szolgáltatást válasszák?
Nagyon sok vevői konzultációban azt kapjuk vissza, hogy az ár az első. De minden egyes beszélgetésnél azt mondják, hogy az ár mögött 3 centire ott van a szolgáltatási minőség, és az addicionális szolgáltatásoknak a, mondjuk azt, hogy elérhetősége, és azoknak a minősége, illetve a fenntarthatóságot jelölik meg a vevők harmadikként, amire szempontként tekintenek, amikor szolgáltatót választanak. De azt gondolom, hogy amivel például ki lehet emelkedni, az az, hogyha raklapos szállítmányozóként van egy szolgáltatónak egy olyan rendszere, amivel előre tudja jelezni azt, hogy az adott napon belül mikor érkezik meg a küldemény. Ugye ez a várható érkezési időinformáció, amit szerintem a kis csomagos szolgáltatóknál már mindannyian ismerünk, leginkább mint magánszemélyek, és ugyanezt az üzleti vevők, illetve a raklapos csomagot váró magánszemélyeknél is elérhetővé kell tenni. Azt gondolom, hogy ha ez jól minőségben működik, akkor erre felépíthető egy olyan értesítési szerviz is, ami utána e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja a címzettet arról, hogy egészen pontosan 2 órás időintervallumban mikor számíthat arra, hogy megérkezik a küldeménye, és a nagyon fontos, hogy szerintem az üzleti vevő esetében is ez egy nagyon értékes információ tud lenni, hiszen ha nekem van egy boltom, amiben én vagyok a vállalkozó, és várom a beszállítást, az áruszállítást, és tudom azt, hogy mondjuk délután fog érkezni, akkor lehet, hogy tudok egy ebédszünetet tartani 11 és 12 óra között, hiszen látom, hogy majd csak 1 és 3 óra közt fog megérkezni az áru, amire én számítok.
Ugye az egyik ilyen fontos szempontnak a fenntarthatóságot nevezte meg.
Igen.
A zöld vonal, vagy ez a fenntarthatósági vonal pontosan hogyan jelenik meg jelenleg az önök működésében? Hogyan kell ezt pontosan elképzelni?
A Raben Group szerintem az egyik első volt Európában, aki ezt a Green Deal-t aláírta, és a finanszírozásunkban nagyon erősen megjelenik, úgymond a zöld hitelprogram és az abban támasztott feltételek, illetve ennek a negyedéves, illetve éves jelentései. Gyakorlatilag végünké válik az, hogy már ne csak azt vegyük figyelembe, hogy minek jó a minősége, minek jó a költségstruktúrája, de hogy ez milyen károsanyag kibocsátással, vagy esetleg milyen széndioxid kibocsátással is jár. Lokál szinten azt tudom mondani, hogy amire nagyon büszke vagyok, hogy tavaly év közepétől kivezettük az összes Euro 5 környezetbesorolás alatti járművet a flottában, tehát kizárólag Euro 5, Euro 6, illetve alternatív meghajtású, például cseppfolyós gázvemű fuvareszközökkel dolgozunk, és az UDI fizetésnek az átalakítása az ilyen szempontból nekünk kedvez, hiszen amíg a tavalyi év elején az Euro 5, 6 és az alternatív meghajtású járművek esetében az UDI az gyakorlatilag ugyanaz volt a mérték, amit az egyes fuvarosoknak fizetni kellett, addig az új szabályozás már különbséget tesz Euro 5, Euro 6, illetve az alternatív a gázvemű, illetve az elektromos meghajtású járműveknél. Amire az idei évben lövünk, és ez lesz a következő lépcső, az pedig az első elektromos meghajtású, főleg rövid távon alkalmazott fuvareszközöknek a bevezetése, és nem csak a Budapest és környéki, hanem a többi regionális területeinken is megkívánunk vele jelenni az idei évben.
Ha már ilyen nagyobb irányvonalakat említünk itt a Raben részéről, akkor szerintem még mindenképpen érdemes beszélni az Eurohub koncepció, a struktúráról, ami ugye a tavalyi év óta működik a vállalatnál. Beszéljünk arról egyrészt, hogy itt mit kell elképzelni, ugye ez úgy van kicsit így leírva, hogy ez nagyon új keletű a szállítmányozásban, és ez egy olyan berendezkedés, amely innovatív és logisztikailag valami újdonság a palettán.
Igen, az Eurohub rendszereknek az elindulása az valóban tavalyi év elejére tehető, viszont hogy ennek mi volt tehát mi az ötletgazda, így gyakorlatilag egy nagyon jó gyakorlatot szélesítünk ki, egész Európára nézve. Ugye itt korábban a Lengyelország és a Németország üzleti egységek kezdtek első körben úgymond kereskedelmi útvonalakat kialakítani, ahol bizonyos konszolidációs pontok egyik-másik oldalt működtek, ami által egyrészt a költség és a küldemények által megtett kilométer és az ehhez kapcsolódó károsanyag és CO2 kibocsátást tudták redukálni. Na, ezt a jó gyakorlatot terjesztettük úgy ki egész Európára, hogy ebből jutott egy a közép-európai régiónak is. Ugye ez Csehországban Pilsen mellett található a közép-európai Eurohubunk Rokicani településén. A funkció az pedig az, hogy németországi exportok és importokat köt össze Közép-Európa országaival. Itt ugye gondolva elsősorban Csehországra, Szlovákiára, Magyarországra, Romániára, illetve a balkáni részre. És egész egyszerűen az történik, hogyha összevetjük a németországi piacot és a németországi forgalmat az egyesített közép-európai forgalommal, akkor már nem egy importtal terhelt vonalat fogunk látni, hanem egy import és exportban kiegyensúlyozott, mondjuk azt, hogy volumeneket, és ezek léptén építettünk föl egy olyan rendszert, ahol a közép-európai országoknak lehetőségük van az export küldeményeiket a központi átrakóban egyesíteni, és onnan pedig az összes németországi kiszállító depót el tudjuk érni közvetlen járatokkal, aminek az előnye első körben ugye az, hogy nincsenek felesleges átrakodások, ezért ezeknek a költségeit meg tudjuk takarítani a tisztelt megbízók számára. Másik oldalról pedig nem kell megint csak a nagyon drága németországi belföldi rendszert használni, hanem a direkt elérésekkel ezeket megint csak meg lehet spórolni, amit szintén bele tudunk építeni, és költséghatékonyságként meg tudjuk mutatni a megbízók számára. Ezzel a tavalyi évben kétszámjegyűen tudtuk hatékonyabbá tenni a díjazásunkat, és nem utolsó sorban pedig, ha nem az egyes országok külön próbálják meg elérni a németországi átrakópontokat, hanem egyesítjük, akkor a palettákra vagy az egy termékre jutó költség mellett a károsanyag kibocsátást is tudjuk csökkenteni, és mi ezzel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a fenntarthatósági tervünkben a következő lépcsőfokot el tudjuk érni.
A Ravenhungary közúti szállítmányozási üzletág vezetőjét, Vince Adriánt, Maurer Kristóf kérdezte.
Gombamódra szaporodó raktárak, logisztikai parkok, gyártóbázisok. De vajon milyen szállítási útvonalak vezetnek el hozzájuk? Logisztika hete a Trend FM-en március 18-a és 24-e között.
A szervezők várakozásait is felülmúlta a harmadik Prosuli országos robotika verseny résztvevőinek létszáma. A 46 csapatban csaknem 100 diákot és tanáraikat próbára tévő verseny két győztes csapata novemberben Észtországban mérheti összetudását a 27 országot felvonultató Robotex versenyen. A Prosuli szakmai vezetője azt mondta, azért döntöttek úgy, hogy beemelik digitális oktatásmódszertani képzéseik közé a robotikát, mert fejleszti a diákok struktúrált gondolkodását, kreativitását és finom motoros képességeit. Korem Balást Lakatos László kérdezte.
Már harmadszor rendezték meg a Jettel digitális programján belül a diákoknak szóló robotika versenyt. Mennyire népszerű ez a tudománya a diákok körében, illetve hát maga a verseny?
Abszolút. A Jettel robotika verseny, a Prosuli robotika verseny imáron harmadik alkalommal került megrendezésre. Az első alkalommal ez egy teljes mértékben házi verseny volt, 10 csapat részvételével, és hát az idei évben pedig már egy teljesen nyitott verseny, így nem csak Prosuli iskolákból lehetett jelentkezni, hanem országosan, és 46 csapat vett részt.
Tehát akkor népszerű.
Igen, igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy abszolút népszerű, és nagyon jó látni, hogy évről évre több és több csapat jelentkezik és indul a versenyen.
Egyébként a robotika az úgy általában is népszerű, az országban mindenhol foglalatoskodnak ezzel a diákok, illetve a tanárok. Vagy azért ehhez kell az, hogy akár így szervezetek, akár cégek egy kicsit így beindítsák a gondolkodást ez ügyben?
Népszerűnek népszerű, de egy ilyen nehéz beugró van az egész előtt. Tehát emiatt ugye nagyon sokszor van az, hogy olyanok, akik most indulnak, vagy most kezdenek el vele foglalkozni, elkedvetlenednek, vagy esetleg a kezdeti sikerélmények hiánya az oda vezet, hogy ezt utána hamarabba hagyják. Úgyhogy itt a Jettel Prosui Robotika versenynek pont ez is az egyik nagyon fontos célja, hogy olyan feladatok, olyan versenytípusokat szeretnénk bevezetni, tehát olyanokat alkalmaztunk eddig is, amikhez nem szükséges több hónapos felkészülés, hanem egy viszonylag egyszerű, ám de fontos feladat, és könnyebben, hamarabb lehet itt sikerélményeket biztosítani a csapatoknak. Ezáltal a kedvük is azt látjuk, és abban bízunk, hogy sokkal jobban felfele ível és hosszú távon benne maradnak a robotikában.
A Prosuli programban résztvevő iskolák tananyaga miben különbözik az átlagos iskolákétól, vagy itt nem igazán a tananyagról van szó, vagy a tantervről van szó?
A Prosuli programnak az a célja, hogy a digitális oktatásban segítse az iskolákat. A programhoz való csatlakozás abszolút önkéntes, és így emiatt azt látjuk, hogy itt nagyon sok olyan iskola van, aki szeretne ebből a programból profitálni. Mi az, amit mi adunk az iskoláknak? Amennyiben igény van arra, akkor fizikailag kézzelfogható módon internetet biztosítunk, hogyha esetleg van olyan része az épületnek, amit le kellene fedni, hogyha úgy van, hogy van, aki mondjuk osztálykiránduláson, erdeiskolában szeretne internetet, akkor így a mobil internet alapú internet megosztás, ez nagyon sokat segíthet ezeknek az iskoláknak. Amit oktatásban, módszertanban tudunk segíteni, rengeteg képzést van, amiben részt tudnak venni a pedagógusok, ezeknek az a célja, hogy minél inkább a tanárok, akik ezekben az iskolákban tanítanak, hatékonyabban tudják kihasználni a digitális oktatás adta lehetőségeket. Tehát így maga a Prosuli program az egy olyan tanárok, illetve iskolák közössége, ahol van lehetősége minden tanárnak, akit részt vesz, képeznie magát jobbá válni a digitális oktatás területén. És a robotika az pedig ennek az egyvelegnek, vagy ennek a rengeteg apróságnak, amit az iskolák kaphatnak, ez egyik része, mert hogy nagyon hiszünk abban, hogy a robotika az egy olyan terület, ami a mai munkaerőpiaci elvárásoknak a lehető legjobban tud megágyazni, lévén a gyerekeknek csapatban kell dolgozni, tervezni kell, építeniük kell, programozniuk kell. Nagyon sok esetben, ugye, hogyha tovább jutnak külföldi versenyekre, akkor az angol nyelv ismerete elengedhetetlen. Tulajdonképpen mindazok, amit a mai modern munkaerőpiac elvár tőlük.
Idén mi volt a feladat? Mivel kellett megküzdenie a versenyzőknek?
Az idei évben a versenynek a témája a vonalkövetés volt. Egy viszonylag nagy pályán úgy nézett ki a feladat, hogy egy vonal, ami kacskaringózott és kicsit kacifántosan ment körbe, ezt kellett a robotnak követni egy színszenzorral, ellen kellett a diákoknak egy robotot építeni, majd pedig beprogramozni azt. Magát a pályát egyébként a versenyen ismerték csak meg, úgyhogy úgy kellett tervezniük, hogy bármilyen pályát kapnak, azon végig tudjon menni a robot. És két korosztályban történt a megmérettetés, a középiskolás és az általános iskolás korosztályban. Általános iskolás kategóriában Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium csapata nyert, középiskolás kategóriában pedig a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium csapata végzett az első helyen.
Mi a díja ezeknek a győztes csapatoknak?
A győztes csapatok tovább jutnak a Robotex International nevű nemzetközi robotika versenyre, és ott novemberben, vagy decemberben, amikor majd kiírják a pontos időpontot, Tallinnban fognak megmérettetni a nemzetközi versenyen, úgyhogy megnézhetik, hogy a tudásuk nemzetközi viszonylatban hogyan alakul, és hogyan tudnak még tovább fejlődni esetleg.
A Prosuli szakmai vezetőjét, Korem Balást Lakatos László kérdezte. A reggeli monitor beszélgetéseiből válogattunk az elmúlt órában, a hírek után viszont már a fenntarthatóság lesz a középpontban. A Holnap Tegnapja című műsorunkban a Jófogás kommunikációs vezetője lesz a vendég, azonnal folytatjuk, maradjanak velünk, hírek tehát most. Andor Tóth Annát hallották.